Megérkezett az első MVM MOL közös azeri kőolajszállítmánya a horvátországi Omišalj kikötőjébe. Üzembe helyezték Magyarország legnagyobb villamos energiatárolóját Szolnokon. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja feloldotta a paksi bővítéssel kapcsolatos szankciókat, jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Domanics András összefoglalója.
Joe Biden amerikai elnök adminisztrációja számos olyan intézkedést hozott, amivel nehéz helyzetbe akarta hozni Magyarországot, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Egyesült Államok előző vezetése novemberben szankciós listára tette az orosz Gazprom bankot, amely sajtóhírek szerint a Paks 2 beruházást is érintette. Szijjártó Péter közben április elején bejelentette, hogy a Rosatom az oroszországi üzemében elkezdte gyártani a Paks 2 egyik legfontosabb részét, az egyik készülő blokk reaktortartályát. A miniszter mostani videóüzenetében arról beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja barátként tekint Magyarországra.
Nem ártani akar Magyarországnak, hanem segíteni. Ez történt most is, amikor a korábban bosszúból meghozott intézkedést eltörölték, vagyis korábban Biden elnök adminisztrációja által már az elnökválasztási vereséget követően hozott szankciós intézkedést, amely Paks építésének ellehetetlenítéséről szólt. Most gyakorlatilag visszavonták. Ezzel újra lehetővé vált, hogy felpörgessük a munkálatokat.
Szijjártó Péter hozzátette, a Paks 2 atomerőmű biztosítani fogja Magyarország hosszú távú energiaellátás biztonságát.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Megérkezett az első közös azeri kőolajszállítmány az MVM csoport és a MOL csoport együttműködésének eredményeként a horvátországi Omišalj kikötőjébe. A tankerhajó 92 ezer tonna azeri light típusú nyersolajat szállította a Kaszpi-tenger térségéből, amiből évente akár 10-szer ennyi is érkezhet. Mondta az Inforádiónak nyilatkozva Szabó Szabolcs Pál, a MOL csoport Downstream Értéklánc Management ügyvezető igazgatója. A riporter Varga Mónika.
A MOL már korábban szerzett egy azerbajdzsáni mezőben részesedést, és ebből gázhoz is, illetve olajhoz is jut, és nemrégiben egy másik mezőben, a Shaktenizm mezőben az MVM is szerzett egy részesedést teljesen saját jogán, a MOL-tól függetlenül. Viszont ezek a mezők olyanok, hogy az úgynevezett termelvények, azok tartalmazhatnak gázt és folyadékfázist, tehát kőolajat, vagy úgynevezett kondenzátumot is. Azért azt lehet tudni, hogy melyik lesz a nagyobb és a számára fontosabb vagy jelentősebb, de valamit értelemszerűen a másik típusú termelvénnyel is kezdenie kell. Az MVM nem titkoltan a gáz miatt szerzett részesedést a saját mezőjében, de van úgymond jogosultsága arányaiban annyi kőolajra, illetve kondenzátumra, ami abból a mezőből kijön. És az együttműködésünk az arról szól, hogy ezt a számára arányosan úgymond járó folyadékfázist, ezt most nevezzük egyszerűen kőolajnak, ezt a MOL megveszi az MVM-től, illetve saját folyadékfázisával együtt hozza el a régióba, és szolgálja, vagy növeli így a régió ellátás biztonságát. Tehát ez valójában két teljesen egymástól külön lévő külföldi projekt, az egyik az MVM, a másik a MOL-é, és itt mégis a két cég egymásra talált, és tud együtt dolgozni, és ez szerintünk egy remek történet. A dolognak egyébként az a technikai háttere még, hogy mind a két mezőnek a termelvényei folyadékfázison az úgynevezett BTC kőolajvezetékbe vannak bekötve, arra vannak rákötve, tehát ez teszi lehetővé, hogy ez fizikailag is úgymond egyesüljön, ez a kétféle termelvény két teljes mezőből, hogy a gyűjtő kővezeték, ami aztán ezt a tengeri kikötőbe, a törökországi Csajáron kikötőjébe viszi, az mind a két mezőről a termelvényt az beköti egy-egy anyagáramba.
Akkor ez a kondenzátum ugyanúgy hasznosítható, mint a kőolaj, jól értem?
Igen, itt a kondenzátum, ami egyébként egy kőolajhoz nagyon hasonló anyag, itt a vezeték üzemeltetése során ebből egy egységes típusú kőolajat kevernek, tehát azt úgy kell elképzelni, hogy mire mi megesszük a levest, az leves, de egyébként tartalmaz répát, zellert, sót, borsot. De a napvégén mi levesként fogyasztjuk, most egy nagyon profán példával.
A török kikötőből hogyan jut el aztán ez a szállítmány Magyarországra?
A török kikötőből ennek a szállítmánynak egy teljesen standard nemzetközi kőolaj szállítási folyamaton egy keresztül is úgy jut el a horvátországi Omisaj kikötőjébe, és ott pedig lefejtjük, és a horvátországi Janaf, illetve aztán a határbelépési ponttól a magyar MOL vezeték rendszerén keresztül jut el a szászolombattai finomítóba, illetve adott esetben tovább utazik a pozsonyi finomítóba, ami szintén a MOL-é, és ott kerül feldolgozásra.
Rendszeresek lesznek akkor ezek a szállítmányok?
Igen, a termelvény jellege olyan, hogy az, ha egyszer megtalálták, már pedig ugye ezen már értelemszerűen túl vagyunk, akkor azonnantól változó intenzitásra, de rendszeresen jön. Mostantól, amikor mi veszünk egy hajót, abban mindig lesz valamennyi NVMS eredetű molekula, és valamennyi molos eredetű molekula, mert hogy ezek havonta nem is teljesen egyforma, de mindenképpen folyamatos adagokban jönnek.
Mennyi olajhoz juthat így ebből a forrásból Magyarország?
A MOL és az NVM közös együttes olaj jogosultsága ebből a mezőből, azért ez éves szinten nagyságrendileg 10 tanker, ez azért lehet több vagy kevesebb valamennyi, de ez a nagyságrend, azért ez nagyon jelentős mennyiség, amikor arról beszélünk, hogy nem orosz eredetű kőolajok feldolgozása a szászolombattai és a pozsonyi finomítóban, de ennek egy része, egy nem kicsi része az NVM, ami szintén ennek megfelelően egy ilyen nagyon komoly része annak. És a nagyon komoly része annak a törekvésnek, ahogyan a MOL szeretné a régió ellátás biztonságát növelni, és minél több ilyen értékláncot kialakítani, aminek a végén az áll, hogy ilyen típusú kőolajokhoz is van hozzáférésünk, és ilyen típusú kőolajokat is be tudunk dolgozni.
Tehát ez az ellátást diverzifikálja, vagy biztonságosabbá teszi?
Az ellátás biztonságot növeli, és az ellátás diverzifikáció szintjét is növeli, így van.
Ez a 10 tanker a MOL finomítóiban előállított olajnak mekkora része lehet?
Ha most az egyszerűség kedvéért csak a szászolombatta és a pozsonyi finomítóról beszélünk, azért erről, mert a riekai finomító is a MOL csoporthoz tartozik, viszont az eleve ilyen típusú kőolajokra épült, és a tengerpart lévén ott egészen más típusú problémákkal szembesülünk, de hogyha a MOL és a Slovnaft két finomítóját nézzük, ők éves szinten nagyságrendileg, ha most a hazai termelést levesszük, egy ilyen 10-11 millió tonnát dolgoznak be. Ez függhet attól, hogy mennyi leállás van, hogyan futnak a finomítók, de ez a nagyságrend. Azért ez egy kétszámjegyű százalék, ami mindenképpen egy fontos dolog. Nem oldja meg egyedül ezt a kérdéskört, de nincs is olyan, ami egyszerre megoldaná, hanem ez is egy nagyon fontos építőkocka, amiből ezt a várat építjük.
Egyébként milyen típusú olajról van szó? Uráliról vagy Brentről?
Egyikről sem. Nagyon sokféle kőolaj van, 150 féle kőolajtípust jegyeznek a világban. Ennek a neve is, az úgynevezett Azeri Light, ez jelzi azt, hogy ez egy úgynevezett könnyű kőolaj, tehát ebből viszonylag sok fehérárú nyerhető elsődleges desztillációval. Amikor ugye részletekbe belemennénk, viszonylag kicsi az úgynevezett fekete hozamat, tehát ez a bitumen, fűtőolaj, vagy Magyarországon régen pakura néven ismeretes anyag. Ennek az ilyen típusú hozama ez viszonylag kicsi, tehát nem, egyértelműen nem uráli típusú. Ha a kettő közül kell választani, akkor inkább a Brenthez áll közel, de az sem egy tökéletes analógia rá abszolút.
Kompatibilis ez a MOL finomítóival?
Igen, de nem 100%-ban. Tehát nem tudnánk 100%-ban Azeri Light-on menni, mint ahogy nagyon sok olyan kőolaj van, amit nem tudnánk 100%-ban bedolgozni, de bizonyos százalékban ez használható, és egyébként a múltban is használtuk már ezt a típusú kőolajat a finomítóinknak az ellátására. A kőolaj diverzifikációs projektünk az pontosan azt célozza, hogy minél több típusú kőolajat tudjunk bedolgozni, és ezzel is növeljük az ellátás biztonságot. De az nem célunk például, hogy 100%-ban Azeri Light kőolajon menjünk, mert ahhoz gyakorlatilag egy új finomítót kéne építeni, az pedig nem célunk.
Tehát akkor más típusú olajokhoz hozzákeverik ezt, és így tudják hasznosítani.
Így van. Vannak más nehezebb típusú kőolajok, és azok mellett ez egy remek és nagyon fontos és nagyon értékes, hát most megint csak rossz analógia, de táplálék kiegészítő.
Szabó Szabolcs Pált, a MOL csoport Downstream Értéklánc Management ügyvezető igazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Üzembe helyezték Magyarország legnagyobb villamos energiatárolóját Szolnokon, jelentette be a Mavir ZRT. Herceg Zsolt, a cég operatív vezérigazgató helyettesét, Bata Gergőt kérdezte.
Egy nagyon fontos energiaátmenetben vagyunk, ahol a megújuló energiáknak a hasznosítása az kulcskérdés, és az is látszik, hogy ezek a termelési módozatok alapvetően koncentrált energiatermelést tesznek lehetővé, a tárolás pedig tudja biztosítani azt, hogy a termelés és a fogyasztás közötti egyensúly az fenntartható legyen időben is.
A napenergia hasznosítása egyre nagyobb mértékben jellemző Magyarország energiapolitikájára, az ott megtermelt energiát kell egyre gyorsabban, egyre hatékonyabban és egyre nagyobb mennyiségben tárolni?
Igen, ez egy valódi kihívás. A napelemek által termelt villamosenergia az jellemzően mondjuk a reggel 8-tól este 6-ig tartó időszakban kerül megtermelésre. Ennek van egy természetes harangörbéje, nyilván a nap közepén a leginkább ideális beesési szög mellett tudunk a legtöbb napenergiát betáplálni a villamosenergia rendszerbe. Azonban azt lehet mondani, hogy ebben az időszakban nem biztos, hogy annyi fogyasztásra van szükség, mint amennyi termelés beérkezik a hálózatba. Ez a nagykereskedelmi árak vonatkozásában is megmutatkozik, hogyha ezt valaki megnézi, akkor nulla és nulla alatti árak is jellemzőek már. Úgyhogy a tárolási technológiát ez is indokolja, hogy az ilyenkor megtermelt nagy mennyiségű áramot el tudjuk menteni azon időszakokra, amikor a napelemek már nem képesek villamos energiát termelni, este 8-10 vagy akár az éjféli időszakra, amikor egyébként is vannak fogyasztási csúcsok, és akkor ezt a megtermelt villamos energiát a tárolókból kisütve tudjuk hasznosítani.
A most átadott, most elkészült szolnoki létesítmény mekkora kapacitású, mekkora teljesítményű?
Ez egy 20 megawatt teljesítményű, 60 megawatt órás kapacitású tároló. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt a 20 megawattot, hogyha teljesen fel van töltve a tároló, akkor 3 órán keresztül képes teljesítményben szolgáltatni, és így jön ki a 60 megawattóra. Ha csak 10 megawattot próbálunk belőle kitárolni, akkor az 6 órán keresztül képes. Tehát, hogy így kell elképzelni ezt a fajta kapacitást. Maga a tárolás nyilván, hogyha egy vagy két hétig nincsen kisütve a villamos energia, az attól még ugyanúgy eltárolásra kerül. Vannak nyilván tárolási veszteségek, ezzel minden technológia esetén számolunk, de körülbelül így kell elképzelni, és hogyha kontextusába akarnám tenni, akkor azt mondanám, hogy ma Magyarországon körülbelül 100 megawattnyi ilyen tároló van, és a korábbi támogatási program, amit az Energiahivatal erre vonatkozóan elindított, ez a metároló nevezetű program, ebben volt 440 megawattnyi nyertes pályázat, ami 2026 Q1-Q2 magasságára fog úgymond elkészülni, és azzal számolunk, hogy a 2030-as évig azért a 400-500 megawattos mértékből mondjuk egy 1000 megawattra biztosan fel tud bővülni a magyarországi tároló kapacitás. Ez annak a függvénye is, hogy milyen áreltérések mutatkoznak majd a nagykereskedelmi piacokon, mennyire lesz ez piacilag életképes, és hogy a bekerülési költsége a mostani fejlesztések mentén az hová tud kerülni majd a jövőben.
Ez a mostani szolnoki létesítmény mennyibe került?
Ez közel 8 milliárd forint volt.
Milyen forrásokból finanszírozták ezt a beruházást?
Ez teljes egészében vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból került létesítésre, úgyhogy ennek megfelelően tudtuk mi is elkészíteni.
Említette, hogy mi a 2030-ra elérendő cél. Már a beruházásokat is tervezik, ez nyilván nem csak a MAVIR asztala, hogy hol minek kell még épülnie, és hogy az egyes beruházásoknak mekkora kapacitás, illetve teljesítmény ugrást kell vállalnia?
Mi alapvetően prognózisokat készítünk arra vonatkozóan, hogy a forrásfogyasztás az hogyan fog alakulni. Ehhez kapcsolódóan az igénybejelentők, akik megjelennek piaci szereplőként, és szeretnének erőművet létesíteni, szeretnének gyárakat építeni, hogy ez a gyárépítési program is Magyarországon eléggé erős az elmúlt időszakban. Az ő csatlakoztatásuk mentén építjük és fejlesztjük a hálózatot, és a növekmények mentén még hozzávetőlegesen próbáljuk úgy fölépíteni ezt az egész rendszert, hogy a nap végén ez működtethető legyen minden egyes időpillanatban. Mi azt látjuk, hogy ez a hálózat ez jelentősen bővülni fog 2030-ig, rengeteg az új csatlakozó, nem csak a megújuló, tényleg a gyárak is. Tervezünk ugye Paks 2-vel is, tervezünk 3 darab gázos kombinációs erőművel, aminek kapacitása az el fog érni az 1500 megawattot, úgyhogy alapvetően egy fejlesztési időszakban vagyunk, és ez megmutatkozik a hálózaton, erre készülünk mi is, meg az elosztó társaságok is.
Batta Gergőt, a MAVIR ZRT operatív vezérigazgató helyettesét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
5 nehézipari ágazat felelős az üvegházhatású gázok globális kibocsátásának nagyjából harmadáért, miközben ezek adják a globális GDP több mint 25%-át. Ennek ellenére a 2050-re kitűzött nettó nulla kibocsátás elérése nem teljesen lehetetlen, az energiahatékonyság és az elektrifikáció növelésével, illetve a széndioxid leválasztás, hasznosítás és tárolás beindulásával, derül ki az ABB Motion és a Fraunhofer IPA közös jelentéséből. A részletekről Ivanics Pétert, az ABB hajtások üzletágának magyar és balkáni régióért felelős vezetőjét hallják.
gyakorlatilag beszélünk a acéliparról, cement, vegyiparról, bányászat, olaj és gáziparról, akik a 29%-át adják a teljes üvegházhatású gázok kibocsátásának. És meg kell vizsgálni ezeket, hogy hogyan tudják csökkenteni ezeket a kibocsátásokat, belekezdve akár a acélgyártásba, ők is egy pár százalékot adnak hozzá ezekhez, és nekünk, mint autóhasználóknak nagyon fontos az, hogy az autóinkban, amiben beleülünk, olyan acélból készüljenek, amiknek csökken a üvegházhatású gáz kibocsátása, és ilyen technológiák után kell nézniük ezeknek a cégeknek.
Mit tudnak tenni ezek a cégek, hiszen ha széndioxid kibocsátás szempontjából intenzív iparágak, akkor szinte olyan mennyiségben kerül a környezetbe az üvegházhatású gázok sora, mint maga a termék, igencsak jelentős mértékben. Szóval, hogy lehet akkor ez ellen tenni?
Szép idegen szóval elektrifikálni lehet ezeket a folyamatokat. Tehát gyakorlatilag most ugye a kohókat legtöbbször gázzal fűtik, ezeket ki lehet váltani, akár hidrogénre, későbbiekben, középtávon, jelenleg pedig ívvel fűtött kemencékre lehet ezeket kiváltani. Vannak olyan acéltechnológiák, amiknek nem kell az a nagyon magas hőfok, hanem kisebb hőfokon is lehet már őket megmunkálni, ezáltal csökken a kibocsátása, a üvegházhatású gázok kibocsátása. És végül, de nem utolsó sorba, pedig a hatékonysági javítások. Nagyon sok helyen régi, elavult technológiákat kicserélni újabbra, például villanymotoroknál, amikor egy nagyobb hatásfokú villanymotort tesznek be, vagy elé tesznek egy fordulatszámszabályzót, hogy még kevesebb veszteséget termeljen egy-egy mozgatás során létrejövő energia.
Mekkora befektetésre van szükség már a működtetés esetében, hogyha átállnak több energia kell ahhoz, hogy ugyanezek a berendezések ugyanúgy működjenek?
Természetesen nem, hanem várhatóan jóval kevesebb energiára lesz szükségük. Tehát gyakorlatilag egy meglevő villanymotor lecserélése általában az egy komolyabb befektetés, de aminek a megtérülési ideje nagyon rövid is lehet. Tehát egy-egy régi technológia lecserélése, vannak példáink akár Magyarországon, fél év alatt megtérült a beruházás. Visszautalva arra, míg korábban Ukrajna események előtt azért jóval olcsóbb volt a villamosenergia, most ezek 3-4-5-szörösére emelkedtek a villamosenergia árak, ami azt jelenti, hogy a megtérülési idő sokkal gyorsabban bekövetkezik. Szeretnek befektetni a vállalatok ezekbe a technológiákba, hiszen nagyon gyors megtérülése van.
És egyébként milyen mértékűek ezek a befektetések? Drágák ezek a berendezések?
Függ a berendezések nagyságától, ez mindig egy tulajdonosi döntés, hogy megvizsgálják, hogy mennyi a megtérülési ideje. Hogyha csak egy-egy részterületet cserélnek le, akár pilot jelleggel, akkor az egy kisebb befektetés lehet, és ha az beválik, akkor egy nagyobban is bele tudnak kezdeni. Ezek gyártól függően jóval nagyobb összegek lehetnek.
Önök foglalkoztak a széndioxid leválasztásával, hasznosításával és tárolásával is. Ez milyen szempontból lehet hasznos a cégnek? Azon túl természetesen, hogy a karbonlábnyomát csökkenti, de ez a piacon, ez a széndioxid, ez értékesíthető?
Mi támogatást tudunk nyújtani ezeknek a cégeknek az ilyen technológiák bevezetésével, a mi cégünk közvetlenül nem foglalkozik ezeknek az értékesítésével, de ez egy nagyon komoly igény, hogy minél kevesebb széndioxidot engedjünk ki a levegőbe, és ezeket újra tudjuk hasznosítani. Nagyon gyerekcipőbe jár még ez a technológia, de nagyon szép jövő előtt áll.
Ha összegyűjti és később eladja ezt az üvegházhatású gázt, ez megtérülhet? Vagy ez tulajdonképpen azért jó csak, mert zöldebbé teszi a vállalatot, de mindenképpen plusz kiadást jelent a végén?
Ugye mindenkinek fizetnie kell a karbonlábnyoma után adót. Tehát ha valaki széndioxidot bocsájt ki, azután neki kvázi adót kell fizetni. A legnagyobb, például Magyarországon, a legnagyobb termelő vállalatok, például a Mátra erőmű, vagy akár a nitrogénművek, nekik adót kell fizetni, hiszen széndioxidot bocsájtanak ki. Ha nem bocsájtják ki ezeket a széndioxidokat, akkor neki jóval kevesebb adót kell befizetniük. Később az eltárolt széndioxidot tudják értékesíteni, aminek a piaca még jelenleg, hát tényleg nagyon gyerekcipőbe jár, de ez felfutóba van, ez az egész gondolkodás piac, hogy mivel, hogyan tudjuk felhasznosítani.
A nehézipari ágazatok közül melyek azok, ahol az elektrifikáció igencsak bonyolult, igencsak összetett technológiaváltást igényel?
a korábban is említett acélipar, cementipar vagy a vegyipar, itt teljes gondolatváltásra van szükség ahhoz, hogy másképp tekintsenek ezekre a dolgokra. De beszélhetek a bányászatról, olaj- és gáziparról, de egy jó példa ezekre a dolgokra, hogy például a gáz szállításakor korábban mindig gázmotorokat vagy gázturbinákat használtak, most ezeket akár itt Magyarországon is kezdik kiváltani villanymotorokra és hozzátartozó fordulatszámszabályzókra, ami egy sokkal kevésbé bonyolult technológiáról van szó, kevesebb karbantartást igényelnek, és kevesebb energiát. Ezáltal ez nagyon gyorsan megtérülnek ezek a beruházások itt Magyarországon is.
És hogyha Európát vagy a világ tendenciát nézzük, mennyire jelentős, hogy a széndioxid mentesítés miatt ilyen jelentős beruházásokat vállaljanak a cégek?
Nem tudok pontos számokat mondani. Sikersztorikat látok akár a saját cégemen belül, hogy mennyi cég dönt úgy, hogy beruház új, magasabb hatásfokú motorokba. Ugye mi egy élenjárója vagyunk, vagy a világ egyik legnagyobb villanymotor gyártója vagyunk, és itt is megvannak a besorolások Európai Unión belül, hogy milyen hatásfokú motorokat lehet eladni. Tehát jelenleg ugye a minimum az a IE3-as szabvány, mi kínálunk IE4, IE5-ös motorokat, amik egy pár százalékkal teljesítménytől függően magasabb hatásfokúak, mint az IE3-asok, és ezáltal energiát tud megsporolni vele a cég, és egy komoly számítás alapján rá tudják mondani, igen, ez érdekel bennünket. Tipikusan úgy szokott történni, hogy először egy kisebb üzemben lecserélik a motorokat, utána pedig, ha ez bevált, nem hallottam még, hogy ne vált volna be, így megtérül a beruházás, utána pedig nagyobb léptébe kezdik ezeket csinálni.
Aki esetleg nem ismeri ezeket a szabványokat, mekkora hatásfokbeli különbség ezen motorok között? Hány százalék nagyjából?
Ugye ez teljesítménytől függ. Egy kisebb villanymotornál ezek nagyobb ugrásokat tudunk tenni, tehát pár százalékot, de például egy pár száz kilowattos motornál ezek csak pár tized százalékok, de ott ki lehet számítani, hogy mennyi mindent jelentenek ezek a százalékok. Tehát egy 200 kilowattos motornál például egy fél százalékos hatásfok javulás, az már azt jelenti, hogy minden időpillanatban egy kilowatt energiával kevesebbet vesz fel a motor, ugyanakkor a leadott teljesítményhez, tehát gyakorlatilag óránként egy kilowattóra energiát meg tudnak vele spórolni.
A jelenlegi tendenciákból, illetve a motorok iránti keresletből, hogy látják, mikorra teljesíthető a zéró karbonkibocsátás Európában, illetve teljesíthető-e ezen öt iparágban?
Ehhez nem csak a mi cégünkkel természetesen, hanem beruházóknak, ezeknek a nehézipari vállalatoknak a tulajdonosainak a döntéseik jönnek hozzá. Ugye 2050-re van megcélozva ez a karbon semlegesség. Egyre több olyan technológia áll rendelkezésre, hogy ezeket elérjük. Akár beszélek itt a zöld hidrogén átállásról, ami Magyarországon is van egy pár helyen már ebbe gyártást, tehát gyártják a zöld hidrogént, de még kis mennyiségbe készülnek ezek. Ugye a legnagyobb gond a hidrogénnel az, hogy nagyon illékony gáz, pici molekulákból, és úgy kell elkészíteni a csővezetéket, vagy tárolást hozzá, hogy nagyon ne szökjön el ez a hidrogén, de vannak kísérletek már vevőinknél is, ahol építőipari vállalatnál ezzel fűtik fel a kemencét nem gázzal, hanem hidrogénnel, ami egy teljesen zöld energia, hiszen a víz elérhető mindenütt, napenergia által előállított villamos energiával a vizet ketté bontják, hidrogénre, oxigénre, és ezért teljesen zöldnek tekinthető ez a technológia.
Ivanics Pétert, az ABB hajtások üzletágának magyar és balkáni régióért felelős vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!